Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a néhány alkalmas kihagyás után, hogy újra itt lehetek, és itt lehetünk családommal a testvérek között. Már csütörtökön este volt arra lehetőségem, hogy a testvérekkel találkozhassak és beszámoljak, hát nagyon röviden, arról, amit egyébként azt gondolom, hogy nem lehet sokszor olyan hamar és egy lélegzetvételre elmondani, hogy miket éltünk át, amikor a Duna áradt. A televízió azért valamennyire próbálta közel hozni ezt az érzést a híradásokban, a képekben, hogy az ott lévők miket élhetnek át. Én szerintem azért nincs az a hatás, akármilyen televízión keresztül nézi is az ember, mint aki átéli valójában ezt a természeti jelenséget. Hálás volt a szívünk azért, hogy tényleg a szigeten egyedüli településként a mi településünkön nem volt olyan gátszakadás, vagy olyan nyúlgát szétcsúszás, ami a településnek a anyagi kincseit, vagy anyagi dolgait veszélyeztette volna. Egy-két izgalmas pillanat volt, annak is leginkább a vasárnap ebéd utáni időszak volt leginkább a jellemzője, amikor már apadni kezdett a Duna, de örülünk annak, hogy nem történt baj, nagy bizonyság volt ez számunkra. A pósmányi gyülekezettel még össze is tudtunk jönni, ez a luxus is belefért, úgymond, hogy miközben Tahitót faluban, amely nagyjából egy 4-5 kilométerre volt tőlünk, megfeszített munka folyt, Leányfalu, aki velünk átellenben volt, ott is nagyon sok szakadás volt a településen belül, és akkor már Szigetmonostoron is, ami szintén a másik oldalt volt egy 3-4 kilométerre tőlünk, ott már küzdöttek a vízzel. Mi még el tudtunk menni az imaházba, és egy olyan rendkívüli istentisztelet volt, amikor egy zsoltárt olvastunk végig, és az alapján imádkozott a gyülekezet, és így hadd adjam át a pócsmenyeri gyülekezet testvérsének a köszöntését, a rákospalotai testvérek részére, az Úr áldását kívánják a testvérek életére. És örülünk mi is annak, és köszönjük háladással az Úrnak, és a testvérek is, hogy gondoltak ránk ezekben a nehéz napokban, órákban. Jó így gyülekezetbe tartozni, és jó így a testvéri közösségbe járni, hogy amikor tényleg megpróbáltatások alatt van valaki, vagy voltunk, akkor volt egy olyan közösség, amely mögöttünk állt, és imádságban gondolt ránk az Úr áldjon a testvéreket ebben is. És hát gyakoroljuk ezt. Én most már, aki ezt ilyen módon átéltem, még inkább jobban szeretnék tulajdonosan odafigyelni erre, hogy milyen jó érzés volt azt tudni, hogy a testvérek így gondolnak ránk, és velünk vannak lélekben, miközben mi próbáltuk megtenni a magunk részét a természet erejével szemben. És a mai délelőtti istentiszteleti alkalommal Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelének 15. fejezetéből szeretnék néhány igeverset olvasni. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelének 15. fejezetéből az első 5 verset olvassuk el, ami a következőképpen szól. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked háladással, hogy a testvéri szeretet ilyen speciális megnyilvánulása után a te szeretetedet is érezhetjük, amikor igéddel ajándékozol meg minket. Urunk, szeretnénk érteni és aktuálissá tenni ezt az igét, és szeretnénk, hogyha ebben a te szent lelked lenne elsősorban és kizárólagosan a mi segítségünkre, hogy jól értve az igét és jól alkalmazva azt, hadd tudjunk a te hűséges gyermekeid lenni és maradni, amíg tartod életünket. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a mai délelőtti alkalommal Azt a címet adtam ennek a mai alkalomnak, hogy nagyon sok mindenről sok minden eszünkbe jut. Ez egy furcsa cím, de amikor ezt az igét olvastam, akkor ennek szinte minden sora és minden üzenete, gondolata sok mindent elém hozott, sok mindent eszembe juttatott. Ugye Pál apostol maga is úgy kezdi ezt az ige szakaszt, hogy eszetekbe jutatom testvéreim mindenek előtt és elsősorban az evangéliumot. És ha csak az elmúlt napoknak és heteknek az eseményeit, ha végig gondoljuk, és igazából mi, akik ezt átéltük testközelből és a híradásokból, úgy az embernek eszébe jutott az, hogy mennyire véges igazából az embernek az ereje, a képessége, mennyire nem tudunk fölvenni harcokat, akárcsak a természet erőivel szembe is. És nagyon érdekes volt, amikor a homokzsákokat pakoltuk mellettem és körülöttem. Nagyon sok ember volt, akik hát nyilván nem arról voltak híresek, hogy templomban járó emberek voltak, és érdekes volt látni, hogy változtak, ahogy közeledett az ár. Ugye először még ment a nagy viccelődés, és ment az, hogy majd mi ebben az összefogásban mindent úgy el fogunk intézni, hogy ilyet még nem látott a világ. Aztán, amikor már emelkedett a vízszint, az egyik emberke, aki furcsa vonalon éppen rákos palotai volt, csak ott van nekik kint háza, és oda jött ki. Nem segített el, hogy közelebbről beszélnem, mert eltűnt utána, de éppen a lányával beszélt telefonon, és azt mondta, hogy hát azért én remélem, hogy a Jóisten megsegít majd bennünket. Érdemes volt látni azt, hogy hogyan változik az ember, és hogyan jut eszébe az embernek az, ha csak erre az egyszerű dologra tekintünk, hogy egy árvíz, és hiába nagy összefogás, és tényleg rengetegen voltunk ott kint hirtelen, akik összejöttünk, és az embernek egyfajta erőt adott az a nagy tömeg, hogy mindenki egy irányba akart mozdulni, és egy irányba végezte a dolgát, a tevékenységét, és volt egy nagy közös cél. Mégis mutatja azt, hogy mennyire véges az ember, milyen érdekes ennek a világnak a dicsőség, és hogy el tud múlni, és ennek a szépsége is, és valóban emlékeztet bennünket mindez arra, hogy az elmúlás és a pusztulás ott van ebben a világban. De ugyanakkor eszembe jutott ennek az igének a kapcsán, és ugye bennünket körbevevő eseményeknek a kapcsán a gyümölcstermésnek is az ideje, hiszen nyár van, közeleg az aratás is, és erre nézve eszembe jutott az a bibliai igazság, amit Isten igéje olyan sokszor hangsúlyoz, hogy Isten bizony gyümölcsöket keres az ember életének a fáján, aratásra rendeli az ő angyalait, hogy ezeket végezzék majd el, és ugye akik a Bibliát ismerjük és olvassuk, ugye a betakarításról szóló bibliai tanítások közül nagyon sok eszünkbe juthat, ami éppen a számadásra való felkészülésre indít és hív bennünket. Ha csak az Úr Jézusnak a tanításaira gondolunk, ugye a vincellérről elmondott példájában ugyanez jön elő, és ezt akarja Jézus hangsúlyossá tenni ott akkor ebben a tanításában az őt hallgatóknak és a tanítványainak is, hogy drága testvéreim, a gyümölcs termésnek az időszaka az éppen most van. Mostan a gyümölcstermésnek az időszaka, most kell arra odafigyelnünk, most kell arra hangsúlyt és erőt fektetnünk, hogy amikor majd eljön a számadásnak és az aratásnak az ideje, akkor legyen az életemben gyümölcs, legyen az életemben olyan, amit majd le tud aratni, úgymond ezzel a képpel élve és továbbvéve ezt a gondolatot, az Úr a gyümölcsöket az életemben és az életünkön. És az volt a kérdés bennem, hogy vajon amikor így az aratásra készülünk már, és ugye néhány héttel ezelőtt még a májusról, és a kikeletről, és az újraindításról, az újraindulásról volt szó, és az aratáshoz közel pedig a gyümölcstermésről szól hozzánk az igének a gondolata, vajon van-e az életedben, és van-e az életemben olyan gyümölcs, amit az Úr keres, és amit leszeretne aratni az életemben. emlékeztet nagyon sok minden, nagyon sok mindenre, és emlékezhetünk arra is, hogy igazából amikor a gyümölcstermésnek, vagy éppen a meddőségnek a nehéz és veszélyes helyzetével kell minden hívő embernek valami módon szembenézni, hiszen azért van ösztökélés a Bibliának a gyümölcstermésre, mert alapvetően valami miatt a meddőségre vagyunk hajlamosak. Az, hogy gyümölcsök ne nagyon legyenek rajtunk, ennek az oka pedig ugye az a bűn, ami még az élet hajnalán, amikor az ember engedetlenség a csúcsra ért, akkor jelent meg, és akkor kelt életre a bűn, és azóta is itt van, és problémát okoz, és problémát jelenthet Isten gyermekeinek az életére is. Sok mindenre emlékeztet minket. Ugyanakkor Isten igéje is ezen a mai délelőttön szeretné odairányítani a figyelmünket valami nagyon fontos dologra, ez pedig magára az evangéliumra. Emlékeztetni szeretnélek titeket, drága testvéreim, az evangéliumra. De hát mi köze a bűnnek az evangéliumhoz? Hiszen a bűnről beszéltünk, hiszen arról beszéltünk, hogy minden pusztulás és elmúlás közepette van ebben a világban, és bármikor, bármi történik erre, emlékeztet is bennünket, és az apostol meg azt mondja, hogy emlékeztetek az evangéliumra. Ha jobban belegondolunk, az evangéliumnak a bűnhöz nagyon is sok köze van. Nagyon is sok köze van. Mert az evangélium nem csak arról beszél, hogy van bűn és van halál, hanem az evangélium igazából távlatokat is nyit. Távlatokat nyit, mert azt mondja, hogy az evangéliumra azért emlékeztetlek benneteket, mondja Pál apostol, mert Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Krisztus meghalt a mi bűneinkért. És ez a kapcsolat az evangélium és a bűn között. Az, hogy Jézus Krisztus az életét adta életünk. És Isten az ő szent lelke által ezzel a mai forró, kicsit levegőtlen délelőttön éppen erre akar bennünket emlékeztetni, hogy mi is emlékezzünk erre. Hogy amikor látjuk a természet erőinek a pusztulását és pusztítását, amikor látjuk azt, hogy mennyire végesek a lehetőségeink ebben a világban, és mennyire esendők vagyunk, vegyük észre, vegyük újra a mi emlékezetünkbe azt, hogy Krisztus meghalt. Értünk, meghalt a bűneinkért, de azt mondja az apostol, hogy nem szabad itt leragadnunk, hogy ő meghalt értünk, nem szabad leragadni onnan, hogy az elmúlás és a pusztulás része ennek a világnak, hanem azt mondja, hogy tovább kell gondolnunk és tovább kell látni, mert Krisztus meghalt, de harmadnapon föl is támadott. Emlékeztetni akarlak titeket az evangéliumra. És azt mondja, hogy ez az evangélium, amire emlékeztetlek titeket, mondja a korintusiaknak, olyan evangélium, amit ti befogadtatok. Olyan evangélium, amelyben ti most benne is álltok. Azaz, hogy az életeteknek a részévé vált az evangélium. Az életeteknek a részévé vált, és az üdvösségeteknek az alapjává is, hogy elfogadtátok az evangéliumot, hogy hisztek Jézus Krisztusban, és az ő gyermekeiként éltek. Abban a Jézusban, aki meghalt a bűneitekért, meghalt a bűneinkért, bűntelen lévén. Annak a Krisztusnak hittetek, aki igazából a mi vétkeinket maga vitte fel a Golgotai keresztre, azért, hogy ennek a bűnnek a következménye, amit jó sokszor szégyellünk az életünkben, hogyha megjelenik, az ne a mi életünket sújtsa. Annak a Krisztusnak lettetek a követőivel, akiről úgy beszél az evangélium, hogy eljött erre a földre azért, hogy Isten országáról tanítsa az ő népét, betegeket gyógyított közbe, halottakat támasztott föl, reménységet és életet hozott azoknak, akik igazából figyeltek és hallgattak rá, szeretettel vette őket körül, és azt mondjuk a Bibliában, hogy ennek ellenére azonban mégis elfogták őt, megkínozták őt, meggyalázták, és a Golgotai keresztre feszítették a mi bűneinkért. A mi bűneinkért. És azért történik mindez, mert tudjuk, hogy Isten igazságos Isten, és a bűnt meg kell, hogy büntesse. A bűn nem maradhat büntetés nélkül, Jézus Krisztus pedig azért jött el, és ez az evangélium, amire emlékezni kell, hogy magára vegye a mi bűneinknek a büntetését. Hogy magára vegye a mi bűneink büntetését. Ez volt az, hogy eljövetelének a fő célja. Ezért jött el. Nem a zsidók és nem a rómaiak ölték meg őt, hanem a mi bűneink, az én bűnöm és a te bűnöd ölte meg őt. És amikor megtérésről szól az ige annyiszor hozzánk, gyülekezetekben, fog majd szólni táborokban hamarosan, amik majd elindulnak a különböző gyerektáborok, ifjúsági táborok, ez a lényeg, hogy ezt megértsd, hogy ezt újra rögzítsd magadban, hogy Jézus nem valamilyen antiszemitizmusnak az áldozata lett, hanem mégis a mi bűneinkért halt meg, az én bűnömért halt meg, és az a megtérés, amikor eljutsz erre a felismerésre, hogy Jézus nem csak úgy általában meghalt, hanem az én bűnömnek köze van az ő halálához. És én kívánom azt, hogy ez a nyár, ami majd most már el fog indulni, hiszen kitört a nyári szünet a iskolában, mindenki remélhetőleg összefirkálta a saját tábláját, hogy vakáció és nem enged. Nem? Hát ez nagyon nagy baj. Ilyet nem szabad csinálni, hogy nem firkáltok össze a táblát, talán ne tudjon ráírni. Azt össze kell egyébként firkálni jó alaposan, hogy vakáció, és mindenki lássa. De ez a vakáció ugyanakkor ne legyen olyan vakáció csupán, hogy akkor most nagyon elengedjük magunkat, és nem foglalkozunk semmivel sem. Legyen olyan vakáció, amikor még inkább figyelni fogtok majd arra, az Istenre, aki titeket nagyon szeret, aki bennünket nagyon szeret. Hogy igazából az én bűnömnek van köze az ő halálához. Az én bűnöm miatt ment fel a Golgotai kereszt, és a kereszt bárhol járunk majd, bármer megyünk, erre emlékeztet. Mert sok mindenre emlékeztet bennünket. A kereszt arra, hogy Jézus meghalt az én bűnömért. Ez nem egy egyszerű szimbólum csupán, hanem az én bűneimre emlékeztető szimbólum. Ha nem tette volna ezt, ha nem állna a kereszt, ha nem ment volna a keresztre Jézus az én bűneim miatt, akkor mindannyian jól tudjuk azt, hogy neked és nekem kellene megállnom az Isten ítélő széke előtt. És nagyjából annyi esélyem se lenne az Isten előtt, mint amennyire nem lett volna egymagamban esélyem ezt a rekordméretű árvizet megállítani, vagy mederben tartani. Annyi esélyem se lenne. Mert a bűnnek van következménye, és jól tudjuk, Pál apostolai is írja, hogy a bűn következménye az a halál. A kereszt emlékeztet bennünket erre, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért. Aztán ugyanakkor az ige emlékeztet arra is, hogy Jézus föltámadt, mégpedig harmadnapon. Erről szól az ige, és tulajdonképpen már a prófétáktól kezdődően, kezdettől fogva beszél erről számunkra Isten igéje, hogy Isten fia, amikor majd eljön, akkor azáltal hozza el igazából a reménységet és az életet, hogy föltámad. És majd azt mondja, hogy mi is föl fogunk majd támadni, akik benne hiszünk. Ez pedig az üres sírnak az üzenete. Amikor húsvétkor, nem láttam még ilyet egy gyülekezetben sem, de nekem nagyon tetszett, amikor az a kereszt megfelelően aktualizálva van nagypénteken, és húsvétkor is, ugye nagypénteken az a bizonyos tövis korona van rajta, húsvétkor pedig az a nagyon szép kengyele vagy a sejem sál, ami mutatja és üzeni, hogy igazából a sír az üres. Mert Krisztus föltámadt, nem maradt a sírban, azért, hogy győztesen véghez vihesse és véghez is vitte, ami megváltásunkat és meghirdetve a győzelmet a sátán, a bűn és a halál fölött. És azt mondja az ige, hogy a föltámadás után Jézus megjelent többeknek, a tanítványoknak, 500, több mint 500 atyafinak. És az a kérdés volt benne, hogy vajon Jézusnak ez a megjelenése, hogy ő nem csak föltámad, hanem meg is jelent többeknek, ennek milyen üzenete lehet számunkra. A kereszt Jézus halálára, az üres sír Jézus föltámadására, de az ő megjelenése, az vagy mire emlékeztethet bennünket. Azt mondom, hogy arra, amit Jézus az, hogy tanítványainak mondott, amikor búcsúzott, azt mondja, hogy íme én ti veletek vagyok, vagy leszek a világ végezetéig. Ti veletek vagyok a világ végezetéig. A tanítványoknak az üres sír látványa Nem azt hozta el, bár eleinte megijedtek, nem azt hozta, hogy eltűnt Jézus, oda van Jézus, hanem azt, hogy itt van velünk, itt van köztünk. És Jézusnak ez a jelenléte, ez a folyamatos jelenléte, ez neki ma is igénye a mi életünkben. Hogy ő nem csak a 12-vel vagy a 11-el akart vele lenni a világ végezeték, hanem velünk is. Folyamatos jelenlét, folyamatos közösség, folyamatos kapcsolat a föltámadt Krisztussal. Miért? Azért, hogy a célba való eljutásunk, az ő országába való eljutásunk az egészen biztos legyen. Mert ebben a világban rengeteg tévút van. Rengeteg olyan hamis ösvény van, amire könnyen rátéved, és könnyen letéved a mi lábunk. De a Jézus Krisztussal való erős és élő kapcsolat az, ami garancia arra, hogy eljuthatunk a sokféle tévút ellenére is a mi igazi célunkhoz. És mi az, ami következik és következhet mindebből? Igazából az apostol későbbiekben részletezi a föltámadásnak az ajándékát és a föltámadásnak a tényét, mint ami a mi hitünknek igazából az igazi alapja ez. Mégis nagyon sokan nem hisznek ebben, és igazából nem hisznek Istenben. A Biblia a föltámadással kapcsolatosan olyan tanítást hoz elénk, hogy annak két hulláma lesz. Az első hullámban azok fognak és akkor fognak föltámadni, amikor Jézus Krisztus visszajön és megjelenik, és akik benne hittek, akik benne bíztak, akik az övéi voltak ezen a földön, akik vele jártak, akik igazából erre a közösségre, az élő közösségre törekedtek nap mint nap, azok fognak föltámadni, mondja az apostol. És ez egy második hulláma is ennek a föltámadásnak, amikor úgymond a többi ember támad föl az utolsó ítéletre. Az utolsó ítéletre. És az volt a kérdés bennem, és hadd helyezem a testvérek szívére ezen a nyári napon ezt a kérdést, hogy vajon te melyik hullámban lennél? Melyik hullámban lennél, ha ez a föltámadás most indulna el? Azt mondja a Jelenések könyve, boldogok, akik részesei az első föltámadásnak. Boldogok, akik részesei az első föltámadásnak, mert ők lesznek mindenkor együtt a Krisztussal. Sok minden emlékeztet bennünket. Ezen a mai délelőttön jó lenne így végig gondolnunk a nyári szünet elején, a nyári időszak elején, amikor egy kicsikét mindannyian a szívünkben, a gondolatunkban azt érezzük, hogy most egy kicsit úgy lazábbra fogunk majd váltani a gyülekezetben is. És hát nyilván a délelőtti alkalmaknak majd csupán a megmaradás és a délutáni alkalmaknak az elmaradás, és picikét ebbe az irányba visz bennünket. Ez az ige mégis arra hív most, hogy ezt vizsgáljuk felül, milyen erős, milyen szoros a mi Úrral való kapcsolatunk, és mennyire törekszünk arra, hogy ez így maradjon. Eszetekbe juttatom az evangéliumot. És ez arra indít bennünket, testvérek, amit Pál apostol a Kolossé levélnek a harmadik részében is ír le, amikor azt mondja, hogy testvéreim, éppen ezért ti az odafent valókkal törődjetek. Az Isten országát keressétek elsősorban. Hadd legyen előttünk, testvérek, ez a feladat, ez a küldetés, ebben az nyári időszakban, hogy Isten szerint akarjak élni. Úgy, hogy énekeltük is ebben az énekben, a kezdőénekben. Isten szerint szeretnék élni. Az ő igéje szerint szeretnék élni. És szeretném, hogyha az egész nyaramat ezt töltené ki, ez uralná el, hogy az ő akaratát, a vele való szoros kapcsolat határozná meg. Segítsen bennünket a mindenható Isten, hogy ez valósulhasson meg mindannyiunk életében.